Tisztelettel köszöntöm a Networkshop konferencia résztvevőit. Nagy öröm, hogy a 30. Networkshop konferencián ismét szót kap a digitális jólétprogram. Most már nem csak a szűkenve digitális jólétprogramként, hanem a Nemzeti Adatvány Ügynökség vezetőjeként is tudom köszönteni a konferencia résztvevőit, és a szervezők kérték, hogy mint ahogy azt szoktuk, időről időre számoljak be a digitális jólétprogramnak az előrehaladásáról, illetőleg a különös hangsúllyal a nemzeti adatvagyon építkezéséről, hiszen jól látható módon az adat, mesterséges intelligencia, stratégia az több mint 5 éves DJP-nek az egyik legnagyobb története. Kezdjük ott talán azoknak, akik, hogy mondjam, nem feltétlenül követték napi szinten a DJP fejlődés történetét, hogy mégis honnan indultunk és merre tartunk. Ugye emlékszünk jól, hogy internetadó elleni tüntetés, internetes konzultáció, mint egy atipikus nemzeti konzultáció, ennek nyomán 2015 végén született meg a DJP 1.0, amely a konzultáció eredményeit volt hivatott kormányzati intézkedésekké tenni. Ezt követően 17-ben már látva, hogy a legmarkánsabb és legerőteljesebb globális versenyképességi szempont a digitalizáció, 2017-ben megszületett a DJP 2.0 kormányhatározat, ami már szinte ágazatról ágazatra végig gondolásra késztette a politikai vezetőket, hogyan lehet a digitalizációt felhasználni, a hatékonyabb államirányítás, a hatékonyabb ügyfélélmény, egyáltalán a magyar gazdaság és társadalom versenyképességének előmozdítása érdekében. 2018-ban Palkovics miniszter úr átvette a DJP politikai irányítását. Ennek nyomán 2019-ben a miniszter úrral áttekintettük a DJP addigi működését, és megállapítást nyert, hogy nem pusztán versenyképességi szempont immáron digitalizáció, hanem alapvetően szuverenitás kérdés is. Ugye ma már azt, amikor mögöttünk vannak a 2020-as amerikai elnökválasztásnak a tapasztalatai, az jól látszik, hogy ez ma már vitán felül így van, hiszen jól látható módon a klasszikus állami fékek, ellensúlyok és hatalmi ágak megosztásának a rendszerében egy teljesen új dimenzió a közösségi média és egyáltalán az internetes felület és azzal kapcsolatos véleménymegosztás megjelent. De ne szaladjunk ennyire előre, tehát 2019-ben döntött úgy az ITM vezetése, hogy átalakítja a kicsit a DJP rendszerét, és más, ha tetszik, holisztikusabb stratégiákat vár el, és a DJP 2030 megteremtését írta elő. Közben, és ezt látják a következő szlájdon a tisztelt kollégák, ugye tovább fejlődött a digitális jólétprogramnak a szervezetrendszere. Nem csak az 5G koalíció jött létre, hanem személyesen a Palkovics miniszter úr javaslatára a mesterséges intelligencia koalíció, és ugye reményeink szerint április végén, május elején, amennyire ezt a járványügyi helyzet engedi, létre fog jönni a drón koalíció. A koalíció az egy DJP-specifikus közigazgatási képződmény, amikor nem pusztán arról van szó, hogy a nyílt kormányzás jegyében egy állam által feltett kérdésre a lehető legszélesebb körbe keresünk a jó választ, hanem magát a kérdésre is egyfajta konzultációt és együttműködést hirdetünk, és ez mind az 5G-nél, mind a mesterséges intelligenciánál, mind a drón szabályozásánál és annak a egyéb kérdéseinél egy nagyon jól működő rendszer. Mára elmondható, hogy a digitális jólétprogram alapvetően két hengerrel működik, tehát van egy digitális jólét non-profit Kft., ami egy klasszikus értelembe vett nagy szellemi műhely számos divízióval, illetőleg a leír a lába a földre olyan értelemben, hogy a DJP pontokon keresztül, mentorokon keresztül napi szintű társadalmi visszajelzéseket kapunk, és van a Naima János Nonprofit Kft. Keretében működő Nemzeti Adatvány Ügynökség, amely hát egy nagy keltető, hiszen a 21. század második évtizedének vitán felül az adatvagyon, az adatgazdálkodás az egyik legnagyobb története, legnagyobb mozgása. Tehát jól látható módon, hogy a NAVÜ, amit ma 2021-ben gondolunk, valószínűleg 2030-ra már számos új szervezetnek, hatóságnak, ügynökségnek lesz egyfajta keltetője. Továbbra is tudjuk tartani, amit még Dajcs Tamás miniszterelnöki biztos úr indított el, hogy egyfajta PAX-DJP jellemzi a szektort, tehát törekszünk arra, hogy minden meghatározó ágazati érdekképviselő szervezettel egy nagyon jó partneri együttműködést alakítsunk ki, a pandémia alatt is a DIP folyamatosan támogatta, hogy ezen szervezeteknek a különböző szakmai rendezvényei megvalósulhassanak. És ami nagyon fontos, hogy a világon mindenhol az egyetemek pont a szellemi erejüknél fogva meghatározó szereplői a digitális ökoszisztémának, tehát mi is már 4 évvel ezelőtt elkezdtük azt, hogy az egyes felsőoktatási intézményekben a rá jellemző speciális ismeretanyagokra építve kiválósági központokat hozzunk létre, és rendre sorra jönnek ezek létre, és bizonyítják, hogy nagyon komoly, mobilizálható szellemi erő van a felsőoktatási intézményekben mindenfajta digitális kérdés tekintetében, kezdve az okosvárostól egészen nyílt forráskódon át az a digitális agrárakadémiáig bezárólag. Tehát azt gondolom, hogy egy egészséges, erőteljes és nagyon komplex szervezetrendszert tudtunk létrehozni a DIP-n belül. Kulcskérdés, hiszen a DIP egy kormányzati szerv, hogy hogyan tudja szolgálni a DIP a digitális államkormányzás fejlődését. Nem elmerülve, mert ez önmagában figyelme, hogy arra, hogy én is közigazgatási szakember vagyok, egy közel másfél órás előadást is tudna indukálni. Én csak arra hívnám föl a figyelmet NAVÜ vezetőként, hogy amikor digitális államkormányzásról beszélünk, ezen belül az alap, hogy rendelkezésre álljon egy olyan tiszta adat, ami nem csak nevezzük így műszakilag, szemantikailag tiszta, hanem jogilag is tiszta, és tiszta annak az adat gazdasági használhatósága és forgalmi értéke is. Erre lehet utána hasznos robotokkal egy magasfokú automatizálást, és az így felpörgetett, komplexen működő közigazgatásra pedig egy érthető hálózati megértést a hálózattudományi eszközökkel kialakítani. Ezek a stratégiák elkészültek, illetve részben elfogadásra kerültek. Tehát azt gondolom, hogy egyébként nemzetközi összehasonlításban is, legalábbis az intellektuális megfejtés tekintetében jól állunk. Azt gondolom tehát, hogy létrejött az adatgazdaság és adatvédelem tekintetében az az egészséges egyensúly, ami a NAIH-NAVÜ szervezeti párossal leírható, mint egy jó futballcsapatban vannak védőjátékosok és támadójátékosok. Azt gondolom tehát, hogy amennyiben jól meg tudjuk oldani itt a modern digitális államkormányzás által támasztott kérdéseket, akkor egy teljesen új fajta ügyfélélményt tudunk adni mind az egyéneknek, mind a vállalatoknak, mind a közösségeknek az állami igazgatás részéről. Ahogy azt egyébként megszokták a digitális ökoszisztémában, egy kezdeményező és személyre szabott közszolgáltatást és közigazgatási szolgáltatásrendszert tudunk kialakítani, illetőleg hát jelentősen átalakul magának az államkormányzásnak is a mikéntje. Azt gondolom, hogy egy sokkal jobb, előretekintve sokkal jobban modellezhető politikai és szakmapolitikai döntéshozatal tud kialakulni. Ezt a fogalomrendszert ma már azt tudjuk mondani, hogy 2 éve tanítjuk minden szinten a Nemzeti Közszolgálati Egyetemen. Döntőnek tartom, hogy a jövő magyar közszolgálói ne csak úgymond a hagyományos analóg közszolgálattal és jogszabályokkal legyenek tisztába, hanem felkészüljenek arra is, hogy az ő aktív idejüknek jelentős része már a digitális államkormányzás keretébe fog zajlani. Ugye a mi munkánkat és általában a digitális ökoszisztémát a DESI Index, tehát az Európai Unió Digitális Fejlettségi Indexe írja le talán a legjobban. Messze nem vagyunk e tekintetben elégedettek, és messze nem vagyunk feltétlenül mindenben egyetértőleg a mérési módszer tekintetében, de nincs jobb. Tehát magyarán ezt kell mégis alapul venni, és az látszik, hogy az egyik legkritikusabb elem a digitális közszolgáltatások tekintetében az, hogy mennyire használjuk és mennyire tudjuk használni a közadatvagyont, a közadatokat. Másik oldalról szintén, ami egy nagyon szignifikánsként jelenik meg a magyar digitális ökoszisztémában, hogy a magyar KKV-knek az adatfelhasználási képessége is elég alacsony. Ehhez képest mondjuk, ami meghúzza a mi index szereplésünket, mondjuk a jelentős közösségi média használat és az 5G felkészültség. Nagyon készülünk arra, hogy a 2021-es mérések alapján 2022-ben jelentősen előre tudunk lépni. Többek között annak köszönhetően, hogy február 27-én ugye megkötöttük a megállapodást a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, amelynek az a célja, hogy ténylegesen a magyar KKV-k számára egy nagyon jól használható, nagyon fókuszált termékrendszert alakítsunk ki annak érdekében, hogy az adataikat jobban tudják használni, és minél jobban tudják használni a mesterséges intelligenciát. Ugye szintén, mint ahogy említettem, a Palkovics miniszter úr kezdeményezésére ugye létrejött a koalíció, és ez egy üdvözítő dolog, hogy szinte teljes szakmai konszenzussal a kormány által előterjesztett mesterséges intelligencia stratégia, ami ma is azt tudom mondani, hogy az egyik legkorszerűbb és legsokrétűbb mesterséges intelligencia stratégiai nemzetközi összehasonlításban. Ugye az 1573 per 2020-as kormányhatározattal tavaly szeptember 9-én elfogadásra került. Alig telt el két hét, és a 440 per 2020-as kormányrendelettel kijelölésre került a Nemzeti Adatvagy Ügynökség, amelynek az a feladata, hogy az adatvagyongazdaság beindításának legyen az állami koordinatív szerepe. Tehát ne úgy képzeljék el a tisztelt kollégák, hogy valami szuper, hatalmas és mindenható nagy adat tárház üzemeltető cég jön létre, egy minőségbiztosító, szabványosító és az egész feltételrendszert fejlesztő, értem ez alatt a jogi, közgazdasági vagy éppen a közpolitikai feltételrendszer, tehát egy ilyen felületet kell elképzelni, amikor a Nemzeti Adatvagy Ügynökségről beszélünk. Nem titkolom, hogy egy járatlan úton járunk, hiszen a világviszonylatban is, tehát nemzetközi összehasonlításban is ez az első az adattal nem mint védelmi, hanem mint hasznosítási tárgy vagy entitással foglalkozó ügynökségről beszélünk, amikor a NAVI-ről beszélünk. Ugye nekiálltunk 6 hónappal ezelőtt tehát föltérképezni, hogy a mai tudásunk szerint részint a mesterséges intelligencia, részint a társadalmi, részint a gazdasági hasznosítás tekintetéből mégis az adatvagyont milyen módon tudjuk megragadni, és mivel ügynökségről és nem hatóságról beszélünk, hogyan tudjuk ezeket termékekké fejleszteni. Tehát a következő szlájdon azt látják a kollégák, hogy ezt alapvetően 4 dimenzióba osztottuk. Tehát amikor adatvagyonról beszélünk, egyrészt beszélünk annak a jogi és közigazgatási dimenziójáról, a szabályozási keretéről, ami egy teljesen új típusú magánjogi megközelítés, egy sui generis magánjogi jószágként tekintünk az adatvagyonra, mint az ingó, vagy ingatlan, vagy éppen társasági részesedésnek a jószágkénti meghatározására. Ennek része a Nemzeti Adatvagyon Törvény, illetve a PTK-hoz kapcsolódó új szabályozási környezet, ennek része a közadatkataszter, nemzeti közadatportál, és így tovább. Ugye a másik nagy téma a közgazdasági, hiszen a jószágról beszélünk, annak a forgalmi szabályozását, az értékesítési módját alapvetően meg kell határozni, és azt gondolom, hogy a következő évtizeden belül a közgazdasági tudomány egyik legizgalmasabb új területe az adatvagyonnal kapcsolatos együttgondolkodás, termékfejlesztés. A következő a műszaki szemantikai, hiszen már 2010-11-ben az e-közigazgatás akkor, ahogy így neveztük, egyik legizgalmasabb kérdése és alapfelvetése az volt, hogy interoperábilissá kéne tenni a nagy nemzeti adatbázisokat. E tekintetben lassan haladtunk előre, és jól látszik, hogy az egyik legnagyobb probléma nem is annyira a fizikai összekapcsoltság problémája, hanem az adatbázisokkal kapcsolatos műszaki és szemantikai zavar. Ennek az elhárítása és az elszükséges informatikai fejlesztések végrehajtása nélkülözhetetlen egy jól működő, átjárható és e tekintetben komplex adatgazdaság kialakítására. És az záró a közpolitikai dimenzió, hiszen mind az EU február, tehát 2020. február 19-én közzétett digitális menetrendjében végre az Európai Unió fölvette azt a kérdést, hogy jelentős lemaradásban vagyunk Észak-Amerikával, éppen Távol-Kelettel kapcsolatban, ezért működtetünk egy rendkívül hatékony obszervatorit, ami ugye folyamatosan nézi az egyes adatvagyon, illetve adatpolitikai fejlesztéseket az egyes országokban. De ami legalább ennyire fontos, hogy az, hogy Magyarországon egy szuverén gazdaságfejlesztés és egy szuverén társadalomfejlesztés tudjon történni, az egyének, a vállalatok és a közösségek végső soron a nemzet szuverén tudjon maradni, az a következő évtizedben jelentősen azon fog múlni, hogy az adatvagyon, illetve adataink tekintetében ez a fajta önrendelkezés, ha tetszik szuverenitás, mennyire tud megmaradni. Tehát ezt a közpolitikai dimenziót ki kell bontanunk. A másik közpolitikai dimenzió, hogy nagyon fontos, mint egy új termékről, egy új megközelítés, új narratíváról van szó, meg kell találni a közvetítő elemeket, és itt nem csak a hagyományos, nagy, a digitális ökoszisztémának meghatározó érdekképviseleti szervezetekről beszélünk, hanem meg kell jegyezni, hogy például 3 szakkollégiumot már létrehozott a NAVÜ maga köré, magyarán, hogy országos szinten nézzük azokat a jogászokat, közgazdászokat és informatikusokat, amelyek elsősorban adattal, adatvagyonnal kívánnak foglalkozni. A Nemzeti Adatvagyon Törvény, tehát a kormány elfogadta és jelenleg a parlamentben tárgyalás alatt áll, ami azért döntő, mert a korábbiakhoz képest még karakteresebben megfogalmaz azt a közigazgatási feladatot, hogy az egyes állami szerveknek igenis tisztán kell tartani, ugyanúgy, mint mondjuk az ingó vagy ingatlan leltárt, a saját adatvagyonát, és meghatározott módon azt rendelkezésre tudja, képes kell, hogy legyen, rendelkezésre bocsájtani, adott esetben adatújrahasznosítás kezdeményezni. Közben jól látható módon, mint említettem, felpörgött az Európai Uniós döntéshozatal, hiszen 4 olyan jelentős jogszabály van előttünk, amelynek a részint az implementáció, részint a nagy vitája várható 2021-ben. Nem titok, hogy ezen szabályozások tekintetében egy klasszikus központi Európai Uniós akadat érvényesül, amely a mai tudásunk szerint, tehát a rendelkezésre álló normaszöveg tervezetek szerint egyrésztről Európai Uniós szabályozási tárgykörnek tekinti az adatvagyonhasznosítást, amit én a magam részéről egyébként nem tartok egy helyes megközelítésnek, tehát szerintem, mint magánjogi jószág, ez egy nemzetközi magánjoghoz igazodó rendszer, ennek megfelelően az EU szabályozási szint az nagyon vékony és lágy kell, hogy legyen, és inkább nemzetközi, globális, illetőleg a nemzetinek kell a meghatározónak lenni. A második, hogy fontos eldönteni a legelején, hogy nincs úgymond adatbeszolgáltatás, tehát a tagállamok között és a vállalatok között is fair adatvagyon elszámolást kell kialakítani, nincs Einstein ilyen szempontból, ami azért néha egyes javaslatoknál sajátos narratívában előkerül, és törekedni kell arra, hogy a magyar állam, a magyar közigazgatás, ugyanúgy, mint a bankok, vagy éppen más szolgáltatóknál az adatkapcsolat részint a GDPR okán is közvetlenül alakuljon ki a vállalatokkal és a magánszemélyekkel, ne legyen olyan jogkör vindikálva az Európai Unió bármilyen szerve részéről, hogy ilyen erős és adott esetben nemzeti szinten kontrollálhatatlan adatkapcsolat alakul ki az állampolgárokkal. Tehát egy nagyon izgalmas közpolitikai vita előtt állunk, ahol a versenyképesség, a szuverenitás, a korszerűség mind-mind megjelenik. A NAV-nek a célja egyébként, hogy az a feltételezésünk, ahogy szinte minden Európai Uniós tagállamban egyfajta NAIH nevezetű szervezet, védelmi szervezet létrejött, azt gondoljuk, hogy az elkövetkező években a NAV-hoz hasonló adatvagyonhasznosítási szervezet is létre fog jönni szinte minden EU tagállamba. Mi azt fogjuk kezdeményezni a soron következő V4 elnökségben, és azt követően európai szinten is, hogy egyfajta adatvagyonügynökség network jöjjön létre, hiszen ez az a platform, amely sokkal hatékonyabban meg fogja tudni oldani, hogy európai szinten működjön az adatgazdaság. Nem feltétlenül kell erre egy brüsszeli, sok szempontból életidegen és túlzottan bürokratikus intézményrendszert rátelepíteni. Én azt gondolom, hogy tehát egy nagyon izgalmas időszak előtt állunk, és nagyon örülök annak, hogy ilyen szakmai fórumok a pandémiás helyzettől függetlenül alkalmat teremtenek arra, hogy az adatvagyongazdaságról, az ezzel kapcsolatos kormányzati elképzelésekről tudjunk eszmét cserélni. Én arra kérem a szervezőket, hogy, mint ahogy említettem, egy nagyon újszerű és járatlan úton járunk, tehát minden értékes javaslatra, új megközelítésre nyitottak vagyunk, tehát azt szeretném kérni, mint ahogy eddig is a DIP tette, hogyha ilyen javaslatok érkeznek, kérem, hogy a konferencia alapján továbbítsák nekünk. Jó tanácskozást kívánok, és mindenkinek jó egészséget. Köszönöm, hogy meghallgattak.